20. fejezet. Halálos csönd honolt a Lüttik előtt táborozó seregben. Egy darabig még hallani lehetett a csapataiktól elmaradt katonák jel kiáltásait, akik zászlóikat keresték, végül is a teljesen kimerült fáradt katonák födél alá akartak jutni, s ha ilyen nem jutott, fal tövében vagy védelmet nyújtó egyéb helyen rogytak le, és merültek mély álomba, hogy megvárják a reggelt. Azt a reggelt, amelyet nagyon sokan közülük soha többé nem pillantották meg. Halálos álmosság nehezedett rájuk és nyomta el őket, kivéve azokat a katonákat, akik őrszolgálatra voltak kirendelve a herceg és a király szállása elé. A halálos fáradtság hatása alól még a nemesi leventék sem tudták kivonni magukat. Egyedül Quentin Durward volt kivétel. Az a gondolat, hogy azt a jelvényt, amely Vilmos Márk grófot a többi harcostól megkülönbözteti, egyedül ő ismeri, és az a remény, hogy ebből a küzdelemből esetleg győztesként fog kikerülni, elűzte szeméről az álmot, és megacélozta idegeit és testi erejét. A legveszélyesebb helyre való kirendelését arra használta föl, hogy a legéberebb figyelemmel szemléje a körülötte elterülő terepet, és minden legkisebb neszre fölfigyelt, amely a látszóan nyugodt és pihenő város felől érkezett hozzá. A város harangjai immár elkongatták a hajnali 3 órát, de körös körül még mindig minden csöndes, akár a sír. Már-már azt hitte, hogy a támadás reggelre halasztották el a lüttichiek, amikor a város felől valami bizonytalan zsongást és morajlást vélt hallani, mint mikor a megbolygatott méh raja kaptárát védelmezén zümmögve szája körül az ellenséget. Hallgatózott. A zaj nem csendesült, de olyan bizonytalan volt, hogy akár a szél zúgásának is lehetett volna vélni. Quentin, mielőtt bizonyosságot nem szerzett a zaj oka felől, nem akart lármát csapni és fölösleges nyugtalanságot kelteni, mikor azonban a zaj egyre erősbödött és már az előváros felől is tisztán hallható volt, elérkezettnek látta az időt, hogy nagybátyját Balafrét, aki hátrább egy kis csapat parancsnoka volt, értesítse. Néhány pillanat múlva már Crawford Lord is talpon volt, akinek első gondja is az volt, hogy egy íjászt a király szállására szalasztott, aki azután megvitte a hírt, ezután kis csapatát Crawford az őrtűz mögé állította, hogy az ellenség elől eltakarja, miközben a zúgás egyre közelebb jött. Danini, most a zaj hirtelen elnémult, de azért a nehéz léptek dobogása még mindig hallható volt, amint az elővároshoz közeledett.
Azok a lusta burgundiak elaludtak az őrhelyeiken, szólalt meg Crawford. Eredj csak, Cunningham, és rázd föl azokat az ökröket!
De mindig csak az utóvéd iránt igazodj, súgta utána Quentin, mert ahogy a léptek után kivehetem, egy csapat ellenség közénk és az előváros közé sompolygott.
Csak azt szeretném tudni, hogy honnan, merről jönnek felénk, kérdezte Crawford.
Én majd előre csúszom és iparkodom kilesni őket, felelte Quentin.
Tedd meg, fiam, neked jó a szemed, a füled és erős az akaratod, de jól vigyázzám, hogy bajod ne essék.
Quentin a puskáját készen tartva hasmánt csúszott előre azon a terepen, amelyet immár előzően kikémlelt az esti derengés alatt. Ekkor azután tisztán láthatta, hogy egy nagy csapat ember közelébe jutott, amely a király szállása és az előváros között foglalt állást, de ezen kívül egy kisebb csapat jóval előbbre nyomult, és ez most már közvetlen közelébe ért. Mikor azok közül néhányat csak csekély lándzsahossz távolság választott el tőle, Quentin belátta, hogy most már úgysem maradhat többé fölfedezetlenül, de visszavonulni sem volt ideje, elkiáltotta tehát magát.
– Ki viv? Viv le lége, se adir, tette hozzá hang. – Vive la France!
Quentin nyomban elsütötte a fegyverét, és az az ember egyetlen kiáltás után összerogyott, ő maga pedig tüstént hátrafelé menekült a csapat rendetlen tüzelése közben.
Ezt jól csináltad, fiú, dicsérte meg a Lord Quentint. Ti pedig vonuljatok vissza az udvarba, mert sokkal kevesebben vagyunk, hogy sem nyílt mezőn kiállhatnánk velük harcra.
A testőrök sietve vonultak vissza abba a kertbe, amelynek villájában a király lakott, aki épp ebben a pillanatban szállt lovára.
Hová felség? Kiáltott utána Crawford. Legbiztosabban csak közöttünk érezheti magát.
Nem megyek, sietek a herceghez, felelte vissza a király. Hadd győződjék meg ebben a válságos pillanatban a mi hűségünkről, különben a lüttichiek és a burgundiak is rajtunk ütnek egyszerre. Még csak azt parancsolta meg Dunois grófnak, hogy a francia katonákat vezesse ki a házból, míg Crawford a testőrök és egyéb csapatok parancsnokságát veszi át, és marad a kerten belül. Még két sugárágyút állítatott fel a király, és a legsürgősebb utasításait kiadva elvágtatott a herceg szállása felé. Hogy mindenhez, az előkészülethez megfelelő idő állott rendelkezésére, az annak a körülménynek volt köszönhető, hogy Quentin épp ennek a villának a tulajdonosát lőtte le, aki a villa ellen irányuló támadást intézte. Durvárd, aki a királyt a herceg szállására kísérte, a herceget roppant fölindult állapotban találta el annyira, hogy képtelen volt a vezérség feladatát teljesíteni. A lüttichiek több oldalról támadtak, a legnagyobb csapat azonban a szőlők felől nyomult előre, csak az általa ismert szűk utakon, és rávetette magát a burgundi sereg jobb szárnyára, amely megdöbbenve halván a Vive le France kiáltást, vegyesen a Ligé et Rouge Saint-Lié kiáltásokkal árulást sejtett a francia szövetségesei részéről, amiért is csak nagyon gyöngén védekezett. A herceg tombolt dühében, szitta saját embereit, és elrendelte, hogy puskával és ágyúval lőjenek mindarra, ami francia, akár fekete, akár fehér jelvényt visel is az, célzást téve ezzel Lajos király katonáira. Ebben a kritikus pillanatban érkezett a helyszínre Quentin Balafré és még néhány skót IS kíséretében a király. Megjelenése természetesen Legott helyre állította a bizalmat. Hindenburg és Crèvecœur Legott a csapataikhoz siettek, maga a herceg is, mint egyszerű katona, halál megvetéssel vetette magát a dúló harc kellő közepébe, úgy, hogy a minden oldalról elősiető segédcsapatok újult erővel és nagy lelkesedéssel követték vezéreik példáját. A hatalmas ellentámadás és a hathatós ágyütűz lelohasztotta a lüttichiek harci vágyát. Lajos király eközben olyan nyugodtan, oly nagy lélek jelenléttel és éles látással vezette a harcot, nem keresve, de nem is kerülve a veszedelmeket, hogy maguk a burgundi segédparancsnokok is készséggel engedelmeskedtek parancsainak. A harc most érte el a döntő pillanatot. Bal felül az előváros lánga égett, de még az égő házak között is kétségbe esett küzdelem folyt mindkét részről. A középen még mindig erősen tartotta magát a francia csapat, s noha minden oldalról erős támadást intéztek ellene, a király szállása még mindig érintetlenül állott a lángoló környezet közepette. A balszárnyon váltakozó szerencsével folyt a küzdelem, immár három rettenetes óra óta tart a harc még mindig nem lankadó elkeseredettséggel. Végre fölvirradt az annyira óhajtott reggel, amikor az ellenség támadása a jobb szárny felől és középütt immár gyöngülni kezdett, és a király szállása felől több ágyúsortűz hangzott föl. – Fölhíveim! – kiáltotta a király, maga mellé véve Balafrét és Quentint, mikor azokat a lövéseket meghallotta. – Kaptak egy pár sortüzet, a villa meg van mentve. Menjetek és mondjátok meg Dunois grófnak, hogy nyomuljon közelebb a városhoz, és csak annyi katonát hagyjon vissza, amennyi a ház védelmére szükséges, ő pedig csapatával támadja meg azokat az önfejű lüttichieket, és vágja el előlük az utat, amelyen át azok a városból folyton segítséget kapnak. Balafré és Quentin egy szempillantás alatt közvetítették a király parancsát, amit Dunois és Crawford, akik eddig csak a ház védelmére szorítkozván, már szinte unták a tétlenséget, örömmel fogadták és teljesítették. Körülbelül 100 francia nemesből és a hozzátartozó apródokból és segédszemélyzetből álló csapat élén támadt Dunois és Crawford a sebesültektől és halottaktól ellepett sík mezőn keresztül egészen a lüttichiek oldaláig, akik a burgundiak ellen oly ádásztámadásokat intéztek. A reggeli világosságnál most már tisztán látható volt, mint nyomul ki az ellenség még mindig a város falai közül.
Szent Isten! Szólt az öreg Crawford Dunois grófhoz. Ha azt nem tudnám, hogy te mellettem vagy, azt hinném, hogy azok között a rablók között vagy, kelevézeddel vezetve őket. Mindössze azzal a különbséggel, hogy ha az ott csak ugyan te vagy, akkor te most sokkal kövérebb vagy, mint máskor. Bizonyos vagy te abban, hogy nincs hason másod, mint ahogyan a flamandok mondják? Hason másom, felelte Dunois. Nekem arról nincs tudomásom, csak azt tudom, hogy az a gazember, aki az én címeremet viseli a sisakján és a pajzsán, ezért a vakmerő szemtelenségéért az életével fog lakolni.
Milord, mindenre, ami szent, kérem, engedje át nekem a bosszút, mondotta lelkesülten Quentin.
Neked, te ifjú ember, felelte Dunois. Szerény a kérés, fiam. Nem, az ilyen ügyeket az ember személyesen szokta elintézni.
Majd hátrafordulva a nyergében katonái felé szólt.
A francia nemesek! Harcvonalba! Lándzsákat előre feszítsd!
és vágjátok le rakásra ott azokat a lüttichi disznókat, és azokat az Ardennek vadkanyait, akik a mi címereinket bitorolják.
A francia lovasok lelkes üdvrivalgással fogadták a parancsot, s a harcvonalba fölfejlődve Dunois gróffal a középen vágtatva rohantak az ellenségre. Csak hogy azok sem ijedtek ám meg. Néhány parancsnok kivételével, akik lovon ültek, a tekintélyes csapat csupa gyalogosokból állott, az első hadisor emberei fél térdre ereszkedve a lándzsát a lábukhoz támasztották, a második sor az első sor fölött áthajolva, a harmadik sor pedig ezek feje fölött feszítette előre a lándzsát. A lovas csapat bennük olyan tüskés ellentállásra talált, mint ami ennel a sűn fogadja támadóját. Csak kevés franciának sikerült ezt a tüskés falat áttörni, kevesek között volt Dunois is, aki a lovát a kritikus pillanatban megsarkantyúzva, a nemes állat 12 láb magas ugrással keresztül törte magát, és Dunois már a másik pillanatban rárohant a címerét bitorló harcosra. Legnagyobb csodálkozására maga mellett pillantotta meg Quentint is, aki vele egy sorban harcolt. Dunois még javában verekedett azzal a harcossal, aki az ő címerét viselte, és aki alig, hanem a csapat egyik vezére lehetett, amikor is Dunois kis távolságban a vadkanfej jelvény mellett megpillantotta az orleáni herceg címerét is.
Te, fiam, méltó vagy arra, hogy az orleáni herceg címerének bitorlásáért bosszút állj, kiáltott oda Dunois Quentinnek. Hej, Balafré, segíts az öcsédnek, és ne avatkozzál Dunois vadkan vadászatába.
Quentin örömmel fogadta ezt a parancsot, csak hogy ebben a pillanatban az az oszlop, amelynek Vilmos Márk gróf éppen a segítségre sietett, amiben azonban őt Dunois támadása megakadályozta, az éjszaka kivívott összes előnyeit és sikerét elvesztette. A burgundiak ugyanis a napfény mellett áttekintést szerezhettek a harcmezőn, és most már a katonai fegyelem kezdte éreztetni a hatását. A lüttichiek sorai felbomlottak, és az emberek rendetlen futásban menekültek, kimerre látott a város felé, ahonnan az éjszaka kirohantak. Quentin egy pillanatra sem vesztette el a szeme elől azt a címer bitorlót, aki most néhány ügyes láncnecs segítségével rendet akart teremteni a fejetlen kavarodás közepette. Már épp az egyik rés elé értek, amikor Vilmos Márk grófnak, mert hiszen ő volt az, aki az orleáni herceg címerét viselte, egy pillanatra sikerült megállítani üldözőit. Rettentő buzogányt forgatott kezében, amellyel úgy szólván mindent és mindenkit levert, és amely már csupa merő vér volt. De nem csak a buzogánya, hanem a pajzsa is annyira véres volt, hogy az orleáni herceg liliomos címerét nem lehetett megkülönböztetni rajta. Quentinnek nem volt nehéz elérnie azt, hogy a Márk grófot pár viadalra hívja ki. Quentin, aki belátta, hogy az egész győzelem attól függ, hogy ezt a vezért le tudja-e győzni vagy sem, lovával hirtelen a réshez ugratott, ott leugrott róla, s fölállva a csonka falra várta be az Ardennek rémét páros karviadalra. Vilmos Márk gróf, aki Quentin szándékát felismerte, fölemelt buzogánya rohant feléje. Ebben a pillanatban azonban iszonyú diadalordítás reszkettette meg a levegőt, amit nyomban vad, ijedt kiáltások követtek. Az történt, hogy a burgundiaknak a város egy másik pontján át sikerült benyomolniuk a lüttichiek hátába támadva, rettentő pusztítást vinni végbe közöttük. Vilmos Márk gróf hangjával és kürtjével fújva maga köré gyűjtvén mindenre elszánt embereit igyekezett a városban visszavonulni, onnan pedig a Mász folyó túlsó partjára átjutni. És az ő hű embereinek védelme mellett aligha nem sikerült volna is egér utat nyernie, ha a Quentin és Balafré néhány hű bajtársa kíséretében útját nem állják. Menekülés közben gyakori összecsapás volt közöttük, amikor is Quentin egyedül a Márk grófot kereste, hogy párbajra kényszerítse, a Márk gróf azonban következetesen kitért előle. Ez alatt a városban nagy volt az űrzavar, és a menekülők ilyet sikoltozása töltötte be az utcákat és a tereket. Abban a pillanatban, amikor a Márk gróf egy kis kápolna ajtaja elé érkezett, hangzott fel mögötte a kiáltás:
Franciaország! E Burgundia!
Az ostromló burgundiak ugyanis az út túlsó végéről nyomultak errefelé, és így a Márk gróf visszavonulásának útját elvágták.
Konrad! Kiáltotta Márk gróf egyik társának, szedd össze embereidet, és ibarkodjál magadnak utat törni, ha tudsz! Nekem végem van! De azért van még annyi erőm, hogy néhányat ezek közül a skót csavargók közül a más világra küldjek magam előtt.
A hadnagy embereivel eltávozott, de visszamaradt közülük 6 legjobb vitéze, hogy életre halára kitartson a gazdája mellett. Szembe helyezkedtek a skótokkal, akik nem sokkal többen lehettek.
Salinger! Sanglié! Hola! Ti is kótnemesek! Kiáltozta egyre Márgróf, miközben rettentő buzogányát forgatta feje fölött. Ki akarja elfogni a szakállas vatkant? Kinek kell a feje? Hely, te skót, fickó, úgy látom, neked van a legnagyobb kedved. De hogyha viselni akarod a koronát, előbb meg kell ám szerezni azt, hely! Alig hangzottak el ezek a fenyegető szavak, a Mark Grof iszonyú düvel rohant Quentinre, és buzogányát feje fölött megforgatva, rettentő erővel csapott feléje. Quentin azonban, aki a Mark Grof minden mozdulatát figyelte, ügyesen kerülte ki a csapást, amely, ha eltalálja, okvetlenül halálos lett volna. Most már azután egymásra rohant a két ellenfél, mint a farkas meg a farkas kutya, míg társaik mindkét részről tétlen szemlélői voltak a viadalnak. Balafré nem féltette az öcsét, és ebben a hitében nem is csalatkozott. Míg a Mark Grof roppant buzogányával hadonászott vakon maga körül, az alatt a fürge Quentin, ha halkabb is, de nem veszélytelenebb fegyverrel támadta őt, a kardjával. Sikerült is több ízben megsebezni a roppant erejű embert, aki immár szeme láthatóan kifáradt, körülötte pedig már csupa merő vér volt a föld. De azért még nem voltam kétségtelen Quentin győzelme, mert a Mark Grof végső kétségbeesésében még mindig veszedelmes ellenfél volt. Ebben a pillanatban hirtelen egy női hang sikoltott föl Quentin mögött. Segítség, segítség! A szent szűzre kérem, segítsenek! Quentin ilyetten tekintett széjjel, és ekkor megpillantotta Pavillon Gertrudot, akit egy francia katona erőszakkal vonszolt maga után. A szomszéd kápolnában ugyanis a lüttichi asszonyok és leányok találtak menedéket, ide tört be az a katona, és innen hurcolt el Gertrudot. Várj meg, mindjárt visszajövök, mondotta Quentin a Mark Grofnak, és elrohant, hogy megmentse jótevőjét. Egy pillanatig sem várok, kiáltotta Mark Grof, és már visszavonulni készült örömében, hogy veszedelmes ellenfelétől megszabadult. Itt vagyok én helyette, állott most elő Balafré büszkén. Nem tűröm, hogy az öcsémet sértegessék. És e szavak után Balafré már ki is húzta pompás kardját. Ez alatt Quentin kiszabadította Gertrudot a katona kezéből, ami pedig nem volt könnyű munka, mert annak társai is voltak, úgyhogy Quentin is kénytelen volt néhány skót íjászt segítségül hívni. Mikor azután Gertrudot kiszabadította, Quentin ismét vissza akart rohanni a Mark Grofhoz, de Gertrud eléje állott és esdeklő hangon így szólt. Édesanyja emlékére kérem, ne hagyjon itt az utca közepén, hanem kísérjen haza a házunkig, ahol ön is, meg Isabella kisasszony is menedéket találtak. A szívfacsaró fájdalommal elmondott kéréseknek Quentin nem bírt ellenállani, és noha tudta, hogy ezáltal a küzdelem árán remélt boldogságról immár le kell mondania, követte Gertrudot a házukig, ahová éppen még jókor érkezett, hogy a szindikust a katonák dühétől megvédelmezhesse.